Rádió Egyetem. Gecser Otto előadását közvetítjük az ELTE Festről. Szeretett hadcsíp?
Üdvözlök mindenkit! Gecser Otto vagyok, az ELTE Társadalomtudományi Karáról. Ez már itt kiderülhetett. És akkor igen, köszönöm, hogy bezárta az ajtót, mert nincs olyan jó akusztika ahhoz, hogy ne zavarjon esetleg minket a kinti zaj. Akkor úgy látom, hogy nem várunk tovább. És arról lesz ma szó ebben az előadásban, hogy ugye azt mindenki tapasztalja, hogy még Magyarországon is, külföldön pláne, nagyon sokfajta olyan egzotikus étel válik elérhetővé különböző formákban. Az utcai, nem tudom én, dönerestől, vagy ilyen török étteremtől kezdve a, nem tudom én, a Mirelit pultok kínálatáig, amik erősen fűszeresek, vagy másként fűszeresek, mint amihez hozzá vagyunk szokva. És ez egy világjelenség, tehát a fűszerezés jelentősen megváltozott az utóbbi időben, és ez egyszer s mind nem csak egy jelentéktelen divat kérdés, hanem, ahogy emellett fogok majd érvelni, egy hosszú korábbi trendnek a megfordulása, és egy még azt megelőző nagy vonalakban középkorinak vagy ókorinak nevezhető állapothoz való visszatérés, vagy ehhez hasonlít, és egyben a globalizáció folyamatának is egy fontos eleme, mind a kulturális globalizációnak, mind sok szempontból a gazdasági globalizációnak is. Az a kiinduló pont, amitre most utaltam, tehát hogy itt egy hosszabb trendnek a megváltozásáról van szó, az 17. század közepén válik láthatóvá. Hogy tudni illik, a korábbiakhoz képest jelentősen megváltozik először az európai elit, és azon belül is először a francia elitnek az ízlése. Elkezdenek több zöldséget enni, ez nem azt jelenti, hogy vegetáriánusok lennének, vagy hogy nagyon háttérbe szorulna a hús, de elkezdenek olyan zöldségeket enni, amiket korábban nem tartottak egészségesnek, gomba, spárga, stb. Aztán jelentős mértékben leszűkül a fogyasztott húsféléknek a száma. Középkori lakomákon tipikusan fogyasztott madárfajták, amiket ma már egyáltalán nem tartunk fogyaszthatónak, különböző, nem tudom én, vadmadarak, olyanok, mint a gólya, vagy a gém, vagy a darú, vagy ehhez hasonló. Ezeket szívesen ették. Ettől emberek elpártolnak, nem azért, mert környezetvédők, hanem valahogy megváltozik az ízlés. Nem a veszélyeztetettség motiválja őket. Fogyasztott halak fajtái is leszűkülnek, halféléknek a száma leszűkül. Megjelenik az, hogy tipizálják, osztályozzák azoknak az állatoknak a testrészeit, amiket továbbra is fogyasztanak, és azokat különböző módokon készítik el. Tehát megszűnik az az általános gyakorlat, hogy elsősorban darálják a húsokat, vagy egyben sütik, főzik őket, tehát megkülönböztetik a különböző részeket, hogy mondjuk a karajt így kell készíteni, a rostélyost úgy kell készíteni, és stb. Stb. Tehát különböző elkészítési módokat rendelnek hozzá a húsfajtákhoz. És ami számunkra még fontosabb, hogy megváltozik a mártásoknak a jellege, tejtermékekből készülnek alapvetően, szemben a savas, korábbi savas alapú mártásokkal, tehát fehérbor, ecet, meg éretlen szőlőleve, ezek voltak a fő mártásfajták, mártás alapok. És a mai előadás szempontjából a leglényegesebb az, hogy az egzotikus fűszereknek a száma mindenképp leszűkül. Egzotikus fűszerek azok, amiket külföldről hoznak, tehát nem olyasmi, mint a majoranna, vagy a nem tudom én, a fokhagyma, vagy ehhez hasonlók, ami megterem otthon is, és kiskertben termeszthető, hanem amit költségesen külföldről kell behozni. Ezen a táblázaton látható, hogy középkor utolsó századaiban az elit táplálkozásra nagyon sokféle fűszer használata volt jellemző. Ezek között sok kimondottan csípős fűszer is, ugye? Tehát a különböző borsfajták, ugye fekete bors, fehér bors, hosszú bors, aztán jávai bors és a paradicsommag, ami egy nyugat-afrikai csípős fűszer. És ehhez még hozzá lehet venni persze azokat, amik csak nyersen csípősek. Ha eleget főzik őket, mint a gyömbér vagy a galanga, az elveszítik a csípőségüket. Ezek közül a 17-18. Századi először francia, később Európa más részeire is átterjedő új stílusban csak nagyon kevés fűszer marad egyáltalán. Itt most a cukrászati felhasználást nem tekintjük, tehát ott nyilván a fahé is marad, meg cukor is marad, de a főételek, különösképp húsételek elkészítésénél használt fűszerekről van szó. Tehát lecsökken a fűszerek száma, és a csípős fűszerek is ezen belül. Ez az a trend, ami tart egészen a II. Világháború utáni időszakig. Nem teljesen, majd látni fogjuk, hogy vannak bizonyos előzményei a mai változásoknak. De azután Itt különösen a 60-as évektől kezdve, de itt csak a legutolsó szakaszt mutatom, és csak az Egyesült Államokra vonatkozó adatokat, mert ezek egyszerűen csak azért, mert ezek jobbak, tehát többfajta adatot gyűjt a mezőgazdasági minisztérium, mint sok más országban. Amerikai mezőgazdasági minisztérium adatai, így a fűszerek fogyasztását mutatja, az összmennyiség növekedését 1980-tól, és aztán pedig itt a jobb szélen a táblázatban lehet látni a fejenkénti fogyasztás növekedését, tehát körülbelül ugye 15 év alatt ugye, egy olyan 50%-kal nőtt meg az egy főre eső fűszer fogyasztás. Ha a legtipikusabb csípős fűszert nézzük, a chili paprikát, ugye az pedig itt is jól látható, hogy a 80-as, 1980-ban ugye fejenként 3 fontnyi, tehát kb. Másfél kilónyi. Szerintem a többi fűszerrel, aminek a száraz súlyával számolnak, ez a nyers terméknek a súlya, tehát ez ettől ennyivel több. 3 fontról, ugye több mint 6 fontra kétszeresére nő meg a fogyasztás, és ezzel megelőz egy sor egyéb zöldséget, például a zöld borsónál több chili paprika fogy fejenként az Egyesült Államokban. Na most miért történik ez? Nyilván nem pontosan ugyanez zajlik le más országokban, de nagy vonalakban hasonló folyamatok láthatóak. Egyrészt ez szorosan kapcsolódik a migrációs folyamatok megváltozásához, a kibocsátó országok megváltozásához, tehát amíg az Egyesült Államok esetében ugye korábban elsősorban Európából érkeztek a bevándorlók, most már olyan helyekre érkeznek, ahol csípősebben táplálkoztak, csípősebb konyhát szeretnek. És ez Európában is megfigyelhető, tehát mondjuk amíg a 60-as években Németországban, Olaszországból jöttek bevándorlók, azóta már döntően Európán kívülről. Aztán a befogadó országok jellege is megváltozik, a multikulturalizmus azt eredményezi itt, hogy nagyobb kulturális különbségek maradnak fenn, és erősebb kulturális identitás marad fenn a bevándorlók körébe, és multikulturalizmuson különböző formáin belül ugye a kulináris jellegűvel szemben általában kevés az ellenérzés, azt általában szeretni szokta mindenki, tehát ami úgy jelentkezik, hogy nagyobb ételkínálat ezekben az országokban. Aztán nyilván a turizmus is fontos szerepet játszik itt, tehát az, hogy egzotikus országokba szívesen utaznak, nyugati országokból. És egy nagyon fontos további folyamat az, hogy nem magyarázható ez meg egyszerűen csak azzal, hogy a bevándorlás kibocsátó országai megváltoznak, illetve hogy a bevándorlók kevésbé akarnak azonosulni, alkalmazkodni a helyi kultúrához, hanem inkább megpróbálják megőrizni a sajátságaikat, és ezek közül a sajátságok közül a legkevesebb konfliktussal járó, hogyha a táplálkozásbeli sajátságokat őrzik meg, annak általában örülni szoktak a befogadó ország polgára is. Ez önmagában is erősíti azt, hogy az egzotikus ételek egzotikus fűszerezéssel, azon belül csípős fűszerezéssel nagyobb hangsúlyt kapjanak. De itt az elitfogyasztás is megváltozik közben. Ugye úgy szokták ezt nevezni, azt a jelenséget, igazából eredetileg a zene szociológiában kezdték használni a 90-es évek végén azt a kifejezést, hogy mindenevés, mindenevők, omnivores, omnivorousness, ami azt jelenteni, hogy a zenehallgatás úgy változik meg, hogy a magas státuszú zenehallgatók nem a magas kultúra, hagyományos értelmet magas kultúrába tartozó zenék hallgatásával különülnek el az alacsonyabb státuszúaktól, hanem épp attól, hogy nagyon sokféle zenét hallgatnak, tehát a komoly zenétől a jazz zene át a könnyű zene különböző egyéb fajtáig. Tehát az elitfogyasztásra nem egy nagyon magas értékűnek tartott termékek szűk köre jellemző, hanem éppen, hogy a nagyon nagy változatosság, és minél lejjebb megyünk a társadalmi hierarchiában, annál szűkebb repertoárból válogatnak ugye az eredeti összefüggésben a zenehallgatók. Ez ugye kicsit vicces, hogy így visszakerül a táplálkozás területére, de már táplálkozás szociológiában is beszélnek erről, hogy az elitfogyasztók szintén nem azzal különböztetik meg magukat az alacsonyabb státuszúaktól, hogy nem tudom én, csak a francia éttermek hagyományosan magas presztízsű ételeit szeretik enni, hanem mindenfélét. És ezért tehát egy szélesebb repertoárból választanak, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy igazából minden szintjén a nyugati társadalmaknak átalakul a kulináris ízlés. A társaságban lehet beszélni kulináris, ebben az összefüggésben kulináris globalizációról, egyrészt abban az értelemben, hogy az alapanyagok elérhetővé válnak, nagyon sokfajta alapanyag, ami korábban csak helyben volt elérhető, másutt is elérhetővé válik, és az elkészítési módok is, ugye mindenütt helyi elkészítési módok széles körben ismerté válnak. Ugye itt ez az utolsó szakasz, amiről most beszéltem, elején, ugye legelején az volt az állítás, hogy ez szembe megy egy olyan trenddel, ami a 17. században kezdődik, vagy akkor válik először láthatóvá. Az a trend pedig ugye egy harmadik korszakkal áll szembe, azzal a korszakkal, igazából nem csak a középkorral, hanem igazából mindennel, ami az előtt van, és amiről tudunk valamit, legalábbis. Olyan korszakokkal, amikor már lehet beszélni kereskedelemről, és lehet valamit tudni arról, hogy hogyan fűszerezték az ételeket. Az ókortól kezdve látható az, hogy a borsnak legalábbis óriási presztízse van, tehát a bors kereskedelem nagyon jelentős az ókori Rómában is már, és a legfőbb forrás ebben a tekintetben egy 4. századi szakácskönyv, Apicius nevű szerző neve alatt maradt fenn, bár nem valószínű, hogy ő nyitta volna. És ebben az ételek 80%-ába raknak borsot, szinte mindenbe raknak borsot. Más fűszerek még kisebb mértékben érhetőek el. Az, hogy az a kb. 20 fűszer, amit kivetítettem, az lassan a középkor folyamán válik elérhetővé Európában. Tehát itt lezajlik legalábbis a fűszerek tekintetében egy korai globalizáció. Afrikából és különösképpen Dél-Ázsiából nagyon sokféle fűszer kerül be Európába. Azt szokták általában gondolni, hogy nagyon sokat mennyiségben és sokat használtak ezekből a fűszerekből. Ez egy vitatott dolog, de minden esetre az a kérdés, az a magyarázat, hogy miért is tették ezt. Ugye? Azért tették volna, hogy tartósítsák a húsokat, vagy ha nem sikerült, akkor elvegyék a kellemetlen ízét. Ez valószínűtlen, hogy tartható lenne, hiszen a fűszerek sokkal drágábbak voltak, mint a friss húsok, tehát valószínűtlen, hogy azok, akik megengedhették maguknak a fűszereket, azok erre használták volna őket. Nem beszélve arról, hogy azok a tartósítási technikák, amik ma is ismertek, hagyományos technikák, ilyenek, mint a sózás vagy füstölés, ezek akkor is rendelkezésre álltak. A fűszereket nagyon sok minden olyasmire is használták, amire ma már nem használjuk, tehát például illatosítása, vagy legalábbis kevésbé használjuk, újabban aztán a füstölők és hasonlóknak a megjelenésével, vagy újra megjelenésével, keleti füstölők és ehhez hasonlók, valamennyire ez persze változik szintén, de mindesetre hosszú időn keresztül a fűszereket Európában vagy a nyugati világban csak táplálkozási célokra használták. Itt illatosításra is használják, és gyógyszerkészítés céljaira is. És ráadásul általában véve a táplálkozás is sokkal jobban alá van vetve az orvostudomány, a korabeli orvostudomány elgondolásainak. Igazából a modern gasztronómia azzal születik meg a 19. században, hogy ez a fajta alávetettsége a főzésnek az orvostudománnyal szemben megszűnik, tehát önálló szempontok jönnek létre abban a tekintetben, hogy mi az, ami finom, és mi az, ami nem. Ebből nem következik az, hogy az orvosok megszűnnének tanácsokat adni. Ez is egy nyilván egy markáns jelenség, hogy nagyon is adnak tanácsokat. De minden esetre a táplálkozás legmagasabb értékűnek tartott szintjein, amit csúcsgasztronómiának szoktak újabban nevezni, nem szempont az, hogy valami egészséges vagy nem egészséges. Tehát ebben az értelemben megszűnik az orvoslásnak a fennhatósága. Ez a középkorban és még jó ideig, a 17. században is egyébként nem így van, hanem azok a magas státuszú fogyasztók, akik ilyesmiket megengedhetnek maguknak, nagyrészt orvosok tanácsát követik, és a szakácsok is a szakácskönyveikben, fennmaradt szakácskönyvekben rendszeresen orvosi érvekkel támasztják alá, hogy mit érdemes enni és mit nem, és különböző fűszerek milyen húsokkal egészségesek, vagy halakkal és milyenkel nem egészségesek, és milyen testalkatúaknak érdemes ilyet vagy olyat fogyasztaniuk. A fűszerek annak következtében, hogy drágák, a legfontosabb luxuscikkek közé tartoznak, de nem úgy tartoznak ezek közé a legfontosabb luxuscikkek közé, hogy egy-egy fűszer használata jelenteni azt, hogy valaki nagyon magas státuszú, hanem inkább az egész intervallumnak, tehát ennek az egész kb. 20 fűszerből álló fűszer sornak a tipikus használata így együtt, tehát az, hogy rendszeresen előfordul mindegyik, nyilván drága hús alapanyagokkal együtt, ez a státusznak a jelzője, ami abból is látszik, hogy a bors popularizálódásával párhuzamosan, tehát hogy ezt meg lehet figyelni, hogy már a 14. századtól kezdve, sőt igazából nagyvárosi összefüggésben már korábban is, az alsóbb társadalmi rétegekben is megjelenik a borsfogyasztás, különböző utcán kapható ételek, készételekben azt látjuk, hogy borsot is használnak. A modern korral szemben ugye az otthonon kívüli étkezés, meleg étkezés, az sokkal inkább az alsóbb társadalmi rétegek sajátja, hiszen nekik nincs konyhájuk, legalábbis városi összefüggésben, falun nyilván más a helyzet. városi összefüggésben a szegényebbeknek általában nincs konyhájuk, vagy nincs olyan felszereltségi konyhájuk, vagy tárolókapacitásuk, tehát inkább esznek meleg ételt az otthonukon kívül. És ezzel a popularizálódással párhuzamosan nem az következik be, hogy teljesen eltűnne a bors elit fűszerezésből, ez nem szükséges, hiszen az elit státusznak nem egy fűszer használata, hanem a sokféle fűszer használata a jele. Vannak fűszer divatok abban az értelemben, hogy bizonyos korszakokban, bizonyos régiókban egyes fűszerek népszerűbbek, mint másút. Majd látni fogjuk például Itáliában a cukor hamarabb elterjed, mint Franciaországban, és ez azzal jár együtt, és valószínűleg azzal magyarázható, hogy az erős kevésbé volt már vonzó a középkor utolsó századaiban, és ez majd a későbbiekre is hatással lesz. A cukrot ugyanis azért rakták mártásokba, húsételekbe, ahogy az ázsiai gasztronómiában ma is teszik, hogy tompítsák az erős fűszereknek a hatását. Most a 16. században megjelenik egy új csípős fűszer, a paprika, amelyik egészen más utat jár be, szemben a középkorban és az ókorban látott tapasztalt mintával, hogy a fűszerek némelyike fölülről leszivárog, luxuscikkekről van szó, amelyek közül egyesek le tudnak szivárogni az alsó társadalmi rétegeknek a szintjére, de a legtöbb, de ez nem történik meg. Paprika, és egyébként több más Amerikából érkező növény más utat jár be, nem ezt a fölülről leszivárgás, hogy először luxuscikk, és csak kevesen engedhetik meg maguknak, és aztán egyre többen, és így veszít az értékéből, hanem ugyanez vonatkozik például a bizonyos változásokkal a kakaóra, pontosabban a csokoládéra, tehát amit italként fogyasztottak a 19. század előtt, hogy nem a legfelsőbb társadalmi rétegekben jelenik meg először, hanem inkább a közép rétegekben, azokban, akik a többségét adták a gyarmatokra menő spanyoloknak. Ugye gyarmatokra menni nem volt annyira jó dolog, akinek otthon is volt földje, otthon is elég gazdag volt, az nem feltétlen akart új Spanyolországban, mondjuk a mai Mexikóban vagy Közép-Amerika területén élni. Tehát azok a középrétegek, akik közül kikerültek a gyarmatokra menők, és akik ott ezekkel megismerkedtek, sokszor ezeknek a kapcsolathálózatán keresztül válik vonzóvá egy-egy új íz. A növények és a magjaik viszont már sokkal hamarabb és egy sokkal magasabb szinten kezdenek el terjedni, tehát például amikor Kolumbusz hazatér az első útjáról, akkor már egy évvel később, ugye ez 1493-ban vissza, egy évvel később már azt látjuk, hogy a spanyol udvarból legalább egy évvel később különböző személyes kapcsolathálózatokon keresztül küldözgetnek azokból a növénymagokból, amiket hazahozott. Tehát elég hamar Európa, és ezek a kapcsolatok persze egy magasabb szinten vannak, udvari társadalom szintjén, tehát a különböző növényfajták, magjaik nagyon gyorsan elterjedtek Európa minden részén. Ebből nem következik, hogy használták is őket bármi másra, mint egzotikus növényként kertekben elültetve, és igazából csak különlegességként. Az, hogy használni kezdik, az egy másik dolog. Akkor Európában a paprikát kezdettől fogva borsnak tartották, egyfajta borsnak, már Kolumbusz is így írja le, és ennek következtében borspótlékként válik nagyon népszerűvé, legalábbis először Spanyolországban. Az egyik előnye az, hogy szemben a drága borssal, amit be kell hozni ugye Indiából, vagy Dél-Ázsiából, paprika mindenütt megterem, és ilyen módon egy olyan középosztályi fűszerré válik. Itt egy festmény, elmesélem, hogy mi van rajta. Ez Diego Velázqueznek a Krisztus, Márta és Mária házában című festménye, ahol itt látható egy fiatal hölgy, mögötte egy idősebb, és a fiatal hölgy éppen ebédet vagy vacsorát készít. Itt látható, nagyon haloványan ebben a változatban, eredetileg nem, egy darab fűszerpaprika. És az a kontextus, ugye az ismert bibliai történet, amikor Krisztus meglátogatja ezt a két nőt, amelyek közül az egyik ugye megmossa a lábát, és ott látható jobb felső sarokban, és ott mindig csak a szavait hallgatja, és a másik Márta pedig közben ténykedik a házban, vagy a konyhában, és nehezményezi, hogy a testvére nem csinál semmit. Nem is ez az érdekes számunkra, hanem az, hogy itt az előtérben, bárki legyen is ez itt, ezt vitatják, azt látjuk, hogy valaki serénykedik, tehát azt a típust látjuk itt, amelyik a munkának a két testvér által megtestesített eszmények közül, itt ugye a dolgosságot látjuk az előtérben, és ebben ugyanakkor a konyhabelső egy nem hivalkodó konyhabelső, az ételek sem hivalkodóak, valószínűleg ezek böjti étkezésnek az előkészületeit látjuk, Magyarországban lehetett tojást tenni még pápai engedéllyel, Böjtben. Tehát egy ilyen középszintű, de azért jó módú környezetben látjuk a paprikát fűszerként fokhagymával. Ugye itt van a fokhagyma, a paprika, háttérben egy olajos kancsó, és itt egy rézmozsár, amiben ezeket összetöri olajjal feltehetőleg, és azzal ízesíti a halat. És ugyanez megjelenik egy korabeli, szintén szevillai jelentős orvosnál, Nicolás Monardesnél, aki leírja, hogy a korabeli Spanyolországban mindenki termeszt már paprikát, és nagyon nagy népszerűségnek örvend, és azzal magyarázza ezt, hogy ugye ez nem kell feleslegesen sok pénzt kifizetni érte, mint az Indiából hozott fűszerekért. Az is ugye növeli az sikereit, hogy olyan csípős fűszer nem volt elérhető Európában, ami főzés mellett is megőrzi a csípősségét, ugye ez a fokhagymára, stb. Nem igaz. Borsika fű és ehhez hasonlókra nem igaz. Na most Itáliában azt látjuk, hogy az a összefüggésben, amit már említettem, hogy már a középkor végén is kezdik maguk mögött hagyni a csípős ízek iránti vonzalmat, azt látjuk, hogy ott is népszerűvé válik elég hamar a paprika, de nem elégedettek azzal, hogy túl csípős, és kidolgoznak egy technológiát a csípősség csökkentésére. Nem csípős paprika egyébként Amerikában is volt, egy spanyol felfedező hódító, Santo Domingónak a kormányzója, Oviedo leírja, hogy van nem erős paprika is, de valahogy az nem terjedt el Európában, nyilván azért nem, hiszen az nem volt különösebben izgalmas, borspótlékként terjedt el a paprika. Tehát az Európába kerülő fajták mind csípősek, Magyarországon például olyan paprikát kifejleszteni, vagy kinemesíteni, amelyik egyáltalán nem csíp, csak a első világháború után sikerült, a 20-as évek kutatásai az eredményeként. Korábban csak Spanyolországban volt nem csípős paprika, egy idő után behozzák Amerikából, de csak a 18. században, amikor már megszűnik a vonzereje a csípősnek, de a paprikához már azért közben hozzászoktak. Tehát valamit ki kell találni a csípősségnek a csökkentésére, kidolgoznak egy módszert, hogy liszttel összesütik, és akkor aztán utána leszedik róla a lisztet, stb. Egy komplikáltabb módszer, amiben meg kell kivonni belőle a csípős savakat, vagy legalábbis egy részüket. Később szintén ezzel a problémával küzdve a 19. században egy olyan technikát dolgoztak ki, amivel a magokat és az erét kivágták a paprikának. Ez egy nagyon-nagyon kellemetlen munka volt, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy kialakuljon egy ilyen nagyon rossz státuszú alsó munkás réteg a paprika termővidékeken, különösen Szegeden, akiknek ezt a nagyon rossz munkát kellett csinálniuk, a hasítást, ugye szétszedni ezeket a paprika hüvelyeket. Tehát a spanyol lelkesedés és a visszafogottabb csípősség enyhíteni igyekvő itáliai típus mellett van egy északi modell is. Ott azt lehet látni, kevesebbet lehet róla tudni, kevesebb olyan tudósítás van, amelyik a használatáról szólna. Itt úgy tűnik, hogy teljesen csak a legszegényebbek, legalábbis Németországban, Németalföldön csak a legszegényebbeket érdekli a paprika, a legkorábbi ábrázolás. Egy német szerzőnek lehet köszönni, aki azt írja 1542-ben, hogy már mindenütt terem Németországban is a paprika, és némelyek eszik is, vagy sokan eszik is, ugye azt mondja, de nem tűnik nagyon lelkesnek, és nem is mond sokat róla. Ennek ellenére valószínűleg a köznép körében ismert volt, mert az egyetlen részletesebb információ arról, hogy kik ettek paprikát Észak-Európában, meglepő módon Morvaországra vonatkozik. Brno városáról írja le egy jelentős németalföldi szerző, Clusius, egy nagy botanikus, hogy ott mindenütt paprika kerteket látott a városon kívül, és nagyon jól lehetett keresni azzal, hogy a várost, az ott termelők ellátták paprikával a városi köznépet. Tehát megjelenik egy olyan elgondolás Észak-Európában, hogy a paprika mérgező, és ez elképzelhetőleg szerepet játszott abban, hogy aztán lassan a 17. század során minden bizonnyal a köznép köréből is eltűnt a paprika fogyasztás. Másként nehéz lenne megmagyarázni, hogy mitől találták volna annyira egzotikusnak a magyar paprikát majd a 19. század során, és egyik magyarázat erre ez a mérgezés elképzelés, a másik pedig, hogy ez nem úgy mérgező, hogy egy picit megeszik belőle, és egyből meghal, hanem úgy, hogy a rendszeres fogyasztás a májkárosító hatású, ezt gondolták. És aztán a másik oka nyilván annak, hogy ez eltűnik, a francia udvari divatnak a követése, hogy tudnék, nem vonzó a sokféle fűszer, különösképp a csípős fűszer nem vonzó. Na most Magyarországon, ami Magyarországot illeti, azt lehet tudni, hogy a paprika viszonylag hamar megjelenik itt is. Hogy ették vagy nem ették, ez, erről nem lehet tudni semmit, csak azt lehet tudni, hogy termett egy-egy főúri kertben. Tehát az említett Clusius, a németalföldi nagy botanikus, többek között Batthyány Boldizsárral is levelezésben állt, hogy ezek a korabeli botanikusok egy nagy hálózatot tartottak általában fönn, úgy lehetett híressé válni, hogyha az embernek sok levelező partnere van és sokat utazik, mert ugye botanikus kertekben lehetett megnézni ezeket a növényeket, meg tanulmányozni, és ilyeneket különböző főurak tudtak finanszírozni, meg kapcsolatba kellett lenni kereskedőkkel, akik láttak már élőben ilyen növényt valahol mások, meg hasonlók, tehát nagy hálózat részei voltak ezek a botanikusok. Clusius azt írja egy 1577-es levelében Batthyány Boldizsárnak, hogy a margarétát, amit akkor küldött neki, azt a paprika módjára kell elültetni, tehát valószínűleg a paprikával kapcsolatban már voltak tapasztalatok is, de nem lehet tudni, hogy ették-e. Valószínűleg igen, hiszen ha Morvaországban ették, miért ne ették volna itt is borspótlék gyanánt. Na most igazából az új fűszer csak egy régi modellbe illeszkedik bele, egy vonzó, de drága, viszonylag drága csípős fűszerek helyett egy otthon is termeszthető fajta jelenik meg vele. Új helyzet alakul ki akkor, amikor egyrészt, ahogy már említettem, eltűnik a csípős iránti, vagy a fűszeres iránti vonzalom, de közben átkerül elég hamar egyébként a paprika Ázsiába is, ugye Európából kerül át, hiszen európaiak ugye uralják, eredeti európaiak számára vált először ismerté Amerikában, és kereskedelmet is a 16. században ugye a portugálok uralják az Európa és legalábbis Európa és Dél-Nyugat-Ázsia közötti kereskedelmet, és ők viszik el Indiába. Az sem lehetetlen, hogy egy ideig próbáltak belőle visszahozni egyfajta olcsóbb borsként, ameddig nem jöttek rá, amíg nem vált világossá, hogy Észak-Európában is terem. Ugye ezt eleinte nem feltétlen gondolták, hogy hidegebb éghajlaton is megterem, és úgy tűnik, hogy a 16. század elején próbálkoztak azzal, hogy megtermesztik Goán, és aztán visszahozzák, és így a csípős fűszereket egy olcsóbb fajtáját is egyszerre tudnak piacon tartani a bors fajták mellett. De ez minden bizonnyal nem jött be, hiszen kiderül, hogy mindenütt megterem, és akkor semmi értelme nincsen messziről hozni. De minden esetre azt lehet látni, hogy a portugálok, akár csak később az angolok a 18. századtól kezdve, átveszik jelentős részben az indiai táplálkozási szokásokat, amiben korábban is fontos szerepet játszott a csípős íz, de az borsfajtákkal lehetett csak elérni, mert ugye paprikát nem ismertek. És különböző ilyen hibrid táplálkozási kultúrák alakulnak ki. Ugye Goában legkorábban, ugye 16. század végén odalátogató holland utazó Linz Hotten már azt mondja, hogy indiai módon táplálkoznak az ottani portugálok, ami persze nem következik, hogy pont olyan ételeket ettek, mint az indiaiak. Azt alig ha tudta ez a holland eldönteni, hogy milyenek pontosan az indiaiak, de az biztos, hogy keveredtek ezek a főzési eljárások, stílusok, és így ennek egy máig létező terméke, a angol nemzeti ételek egyike lett belőle, ez a Vindaloo, ugye, amelyik nem tudom én, a 98-as futball VB-n az angol szurkolók indulója is ezt a címet viselte, hogy Vindaloo, és az ott egyik refénye, hogy We All Like Vindaloo. És ez a Vindaloo egy angol torzítása a Carne de Vinho e Ajos nevű portugál ételnek, ami eredetileg egy, ugye, tehát egy ilyen boros fokhagymás hús, de aztán ott valami mássá alakult Goában, azáltal, hogy indiai fűszereket és indiai készítésmódot kevertek a portugállal, és amikor az angolok elfoglalják Goát a 18. század végén, akkor így torzítják el a maguk számára, és így viszik haza Angliába. Még jelentősebb, mikorra ez már megtörténik, tehát hogy Angliába kerül ez a hibrid étel, addigra már a brit kelet-indiai társaság alkalmazottai megkedvelik az indiai más helyeken, mint Goa, főleg ugye a túl oldalán a szubkontinensnek, megkedvelik az indiai ételeket, és feltalálják a curryt, ami egy tamil szóból származik, ami csak annyit jelent, hogy szósz vagy mártás, de itt minden indiai ételnek egy ilyen gyűjtő neve lesz, vagy legalábbis mindennek, ami szószos és rizssel eszik, húsétel, szószos húsétel rizssel, és már 18. század közepén megjelenik Angliában egy háziasszony, vagy egy ilyen magasabb státuszú háziasszony által összeállított szakácskönyvben curry recept, és onnantól kezdve azt lehet látni, hogy elsősorban a nyugdíjba vonuló tagjai a kelet-indiai társaságnak, ezeket nevezték eleinte náboboknak, onnan kerül át ez a szó Magyarországra is. Ezek a nábobok, akik megszerették a körit Indiában, azok otthon is elkészítik, sokszor szakácsot is visznek magukkal Indiából. Kávéházak elkezdik, előbb vannak kávéházak, mint teaházak. Angliában az hamarabb elterjedt. Kávéházak elkezdik készíteni ennek a közönségnek a körit. Ez a pont egyébként, ahol ismereteim szerint, ahol először megjelenik egyfajta maszkulinizációja a csípősnek, tehát hogy ez egy férfias dolog. Minden korábbi kultúrában és időszakban nincs ilyen nemi különbség a csípős fogyasztásában. Sőt, igazából mondjuk a középkori vagy ókori orvosi felfogás szerint nőknek egészségesebb a csípős. A nőkről általában azt gondolták, hogy hűvösebbek a testalkatuk tekintetében, és ezért jó, ha felmelegíti őket a fűszer. Tehát itt megjelenik az, hogy ezek férfiak, ugye ez egy férfi társaság, ezek a nábobok, férfiakat küldenek csak Indiába a kereskedelmi alkalmazottként. Visszatérve is ilyen férfi klubokba tömörülnek, és itt ugye az erősen csípősnek a fogyasztás az ilyen férfias lesz, ugye a Thackeray-nek a Hiúságok vására című regényében, például van egy jelenet, ahol egy fiatal lányt viccelnek, rávesznek arra, hogy kóstolja meg a körit, és persze nem mondják meg neki, hogy mennyire csípős lesz, és utána azon nevetgélnek, hogy mennyire pórulját, sőt, még azt is javasolják neki, hogy a chiliből is rakjon bele, vagy guinea peppernek, tehát ilyen guineai borsnak nevezték, ez egy lehetséges neve a chili paprikának angolul, és arra is ráveszik, hogy abból is egy kicsit még rakjon bele, hát ha úgy jobb lesz, és utána megint nevetnek rajta. Tehát egy ilyen típusú kocsmai kultúrákban visszatérő macsó fűszer fogyasztás is megjelenik ebben az összefüggésben, és aztán az történik, hogy ezek a nábobok, akik olyan közép rétegekbe tartozó alkalmazottak, egyre nagyobb súlyra tesznek szert az angol társadalomban, egyrészt egyre többen jönnek vissza, ugye? Tehát egyre többen mennek ki, egyre többen jönnek vissza, egyre nagyobb jelentősége lesz Indiának, ugye, ami csak a 19. században válik szoros értelemben gyarmattá, addig csak a kelet-indiai társaságon keresztül próbálják ott kihasználni a üzleti lehetőségeket. És ennek következtében a 19. század közepére már a köri egy ismert dologgá válik, amikor a Hiúságok vásárát írja a Thackeray, akkor már arra számít, hogy az olvasó tudja, hogy mi az a köri. Ugye? Tehát közismerté válik, ezeknél magasabb státuszúak is elkezdik használni, elkezdik fogyasztani, és megjelennek a század közepén a köri porok, tehát amivel egyszerűen és gyorsan lehet elkészíteni a köriket. Ilyen típusúak, ezek későbbi, tehát 1900 körüli példányai készen kapható köri poroknak, ami azt eredményezi, hogy bármit indiaivá lehet alakítani. Tehát az indiaiság részben egy ilyen ízzel asszociálódik, egy ilyen sztereotíp asszociációként. Ezzel ugye nagyon könnyen elő lehet állítani valamit, amiről azt lehet gondolni, hogy indiai. Ja, tehát szakácskönyvek a 19. század második felében mindenfélére javasolják, hogy curried, tehát hogy ilyen körisített vagy körizett ételek készítése szórjuk csirkére, meg ha valaki indiaiasat akar ugye enni. Fontos tendencia az, ahogy a paprikából különböző helyeken, itt csak két példát emelek ki, nemzeti étel lesz. Ugye ez az angol szituáció, ez egy olyan helyzet, amiben újra, sőt igazából először lesz a paprika egzotikus. Amíg borspótléként használják a 16. században, addig igazából nem egzotikus. Egy új valami, ami praktikus, de nem egzotikus. Egzotikus azzal lesz, hogy egy másfajta kultúrának a képviselőjeként kezdik el használni, és az indiaiságnak a jelképeként. Egy másik folyamat az, amelyikben maguk az érintettek egyfajta autosztereotípiaként, ugye a saját maguk megjelölésére is, saját különlegességük vagy identitásuk meghatározása szempontjából is a paprika felé fordulnak. Ugye először talán ilyen, illetve nem is feltétlenül először, de hát mondjuk egy időben körülbelül Mexikóban és Magyarországon történik. Mexikóban egy ideig igyekeznek távolságot tartani a helyi fehérek, kreolok, az indián és a félig indián mesztic társadalomtól, és nagyon kevés dolgot vesznek át, de ahogy a Spanyolországtól való viszony fellazul, egyre inkább önállóságra vágynak, ugye 21-ben már meg is születik Mexikó, és aztán visszatekintve a 19. században azokat az ételeket, amik a 18. században még, talán még korábban még mesztic vagy indián ételeknek tűnnek, azokból lesznek a nemzeti ételek, és ezekben már beépítik a 18. században a helyi összetevőket. Magyarországon azt látjuk, hogy a paprika használat, legalábbis dokumentálhatóan, mint fűszerként való használat, azt mondtuk, hogy dísznövény, a 1780-as években jelenik meg, akkor kezdik el fűszerként hozzáadni a szintén nem sokkal korábbról ismert alföldi pásztori, ez a parasztételhez, a gulyáshúshoz, vagy gulyáshoz, illetve pörkölthöz. Eredetileg a gulyás azt ugyanazt jelentette, mint a pörkölt, tehát a németek igazából jól tudják, csak közben megváltozott. Tehát a gulás az valóban ugyanaz volt, mint a pörkölt, csak közben aztán a Magyarországon átalakult a használata. Hozzáadják, és ezzel kialakul egy újfajta étel, paprikás, ami még más jelent, mint ma, de annyit jelent, hogy valamilyen zsiradékon megsült hús paprikával, saját levében, vagy valamilyen lével, szószal, amiben még eleinte nincs se tejföl, semmi más további adalék. Egy nagyon alacsony státuszú ételről van szó, amit parasztok, pásztorok, tehát a társadalom alsó szintjén levők fogyasztanak, esetleg ilyen falusi kocsmákban utazók, vagy pontosabban csárdákban utazók kaphatnak, de hát nyilván nem olyasmi, amit arisztokraták szívesen fogyasztanának. Legalábbis Kisbán Eszter egyébként meggyőző érvelése szerint, aki ennek a témának a fő szakértője. 1790-es években a második József reformjaira adott reakcióként, amikor valahogy a magyar identitást meg kell jeleníteni, vagy úgy érzik a nemesség, vagy a felső főnemesség is úgy érzi, hogy valamilyen módon meg kell jeleníteni a magyar identitást, akkor az öltözködés mellett, tehát a magyaros öltözködés mellett, ami persze könnyebben átvehető, hiszen ugye azt lehet nagyon, nagyon elegánsan vagy pompásan drága anyagokból stb. Csinálni. Az ételek közül is akarnak valamit választani, ami nagyon magyarnak tűnik, és ez így ebben a kontextusban, tehát a magyarságot bizonyító, vagy a magyarság különösségét, németektől való eltérését bizonygató kontextusban jelenik meg nemzeti ételként, akkor kezdik ezt először használni, először németül, hogy ez a magyar nemzeti étel. És 1830-ban, ugye Széchenyi már azt írja a hitel előszavában, hogy csak azt tartják magyar embernek, ugye, aki mindent megpaprikált, vagy mindent nagyon paprikásan szeret. Akkor konklúzió, gyorsítva. A fűszereknek valami fajta globalizációja igazából nagyon hamar elkezdődik. A globalizáció, ha az azt jelenti, ugye, hogy távoli társadalmi egységek között kapcsolatok jönnek létre, tartósabb kapcsolatok. Ebben az értelemben ugye a fűszerkereskedelem az egyik első formája a globalizációnak. Ilyen nagyon messze, csak luxuscikkeket érdemes venni és vinni. Sejem, stb. És ezek között nagyon fontos szerepet játszanak a fűszerek. Új helyzet alakul ki a köriporral, amikor egy darab indiát akarnak a maguk értelmezése szerint legalábbis hazavinni, tehát az egzotikusnak a jelentése átalakul, ugye újfajta globalizálódása a fűszereknek. Egyrészt sok szempontból hasonlít a középkori helyzetre, vagy a késő középkorira, tehát sokféle fűszer van, sokféle csípős fűszer, ezeket nagyon szeretik, nagyon sokfajta ételben bekerül sokféle egzotikus fűszer. Az árak alacsonyak, a legtöbb fűszer nem drága, így nem luxuscikk, vagy nem ez teszi luxussá, hogy van benne ilyen vagy olyan fűszer. Megjelenik a nemzeti sztereotípiákhoz kötés, most erre nem volt már idő, de ugye a magyar példa is jó ebben a szempontból, tehát akik nagyon, nagyon csípős paprikát is kibírnak, azok a magyarok, legalábbis egy osztrák perspektívából, aztán persze a dolog bonyolultabb, mert a magyarok pedig a szerbeket, legalábbis Szegeden úgy tűnik, hogy a szerbeknek tolják ezt tovább, és szerbek azok, akik nagyon erőset eszik, legalábbis a kereskedelmi adatok ezt mutatják, hogy a nagyon csípős paprikát, amit magyarok nem akarnak enni, vagy a paprika nagyon csípős részét pontosabban, ugye, ahogy így szétbontják, ezt említettem, hogy a csípősség csökkentése érdekében kialakul egy ilyen iparág, a hasítás, szétbontják, és a legcsípősebb részeit, tehát a csumát, meg a magokat, meg ilyesmiket, azokat a szerbeknek adják, az a legolcsóbb, azt nem magyarok fogyasztják. Újdonság az is, hogy az alapanyagok közül más is globalizálódik, nem csak a fűszerek, tehát az egzotikus ételek azért is előállíthatóak másút, vagy legalábbis valamilyen formában, mert nem csak a fűszerek utaznak, hanem mindenféle egyéb, ugye, tehát a különböző zöldségek, konzervekben, stb. Nem a fűszer lesz az egzotikumnak a hordozója, hanem egy ételtípus, ízirány, amiben bizonyos ételfajták tartoznak. Most itt abba hagyom, mert azt hiszem ki fognak rakni. Köszönöm a figyelmet!
Elhangzott a Szeretet, ha csíp című előadás. Gecser Otto előadását közvetítettük az ELTE-fesztről. A felvétel október 10-én készült. Szerkesztette Süle Dániel.